Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 18 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy mi a célja a rozsdaövezetek megszüntetéséről szóló törvénynek. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A kormány a városi rozsdaövezetek megszüntetését, olcsó lakások felépülését és az építőipari munkahelyek megőrzését várja attól a törvénymódosítási javaslattól, amelynek bizottsági jelentéseiről tegnap tartottak vitát az országgyűlésben. Az Inforádió parlamenti tudósítóját, Herceg Zsoltot hallják.
A rozsdaövezetek megszüntetéséről szóló javaslat Budapest és a nagyobb városok számára jelent lehetőséget új, olcsó lakások megépítésére, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, hogy az indítvány jelentős mértékű áfacsökkentést is tartalmaz.
Azt szeretnénk, hogyha valós városrehabilitáció történhetne, és ez akkor lehet sikeres, hogyha az állam a piacot is be tudja ebbe vonni. És ezért tartjuk megfelelő eszköznek, hogy az ilyen rozsdaövezetekben a rehabilitációt követően megépülő ingatlanok, lakóházak, lakóépületek, ahol egyébként a lakás mérete nem haladhatja meg a 150 négyzetmétert, tehát van egy szociális dimenziója is az építkezésnek, az Európai Unió ezért hajlandó elfogadni az áfakedvezményt, ott 5%-os áfát kell csak fizetni. És miután ez a 22%-nyi kedvezmény, ez jelentős motivációs erő, ezért azt várjuk, hogy a nagyvárosokban, és különösen a fővárosban nagyon sok olyan terület lesz, ahol a beruházók úgy látják, hogy ilyen mértékű adókedvezmény mellett van értelme fejlesztésnek, építkezésnek, úgyhogy kifejezetten erre a körre tartjuk indokoltnak az 5%-os áfát.
A rozsdaövezetek vagy hivatalos nevükön a barna mezős területek feltérképezése az önkormányzatok kötelessége lesz. A kármentesítés azonban már nem kizárólag az ő dolguk, hanem adott esetben az államé is, mondta a parlamenti expozéjában Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár. A fideszes Böröc László kiemelte, hogy az önkormányzatok szabadon meghatározhatják egy rozsdaövezet hasznosításának célját, és a kormányhivatal már csak ezzel összhangban hozhat döntéseket. Az MSZP-s Szakács László szerint viszont a kormány nem teszi érdekelté az önkormányzatokat a rozsdaövezetek fejlesztésében azzal, hogy zárójelbe zárja az önkormányzati választások eredményét.
A városok érdekeltek voltak ezeknek a fejlesztésében. Most akár a különleges gazdasági övezetek szempontjából, ezt kihasíthatják effektíve a városoknak a területéből, akár ezzel a jelenlegi javaslattal az önkormányzatokat nem teszik érdekelté abban, vagy legfeljebb csak városképileg teszik érdekelté abban, hogy itt olyan fejlesztéseket vigyenek véghez, amelyeket egyébként már sokkal korábban elterveztek.
A Jobbikos Z. Kárpát Dániel azt javasolta, hogy az úgynevezett barna mezős területeken mindenképpen olcsó bérlakások épüljenek. A DK-s Varjú László és az LMP-s Csárdi Antal szerint a rozsdaövezetek szabályozása a fideszes oligarchák ingatlan fejlesztéseit teszi lehetővé. A KDNP-s Nacsa Lőrinc ezeket az észrevételeket az ellenzék szokásos hisztíjének minősítette. A törvénymódosítás bizottsági jelentéseinek csütörtöki vitájában a fideszes Mátrai Márta úgy fogalmazott, hogy az indítvány egyszerre szolgálja a koronavírus járvány miatt veszélybe került építőipari munkahelyek megőrzését, az elérhető áru lakások felépülését és a klímavédelmet.
Ezbíró Zoltán Oroszország szakértő szerint a koronavírus járvány miatt Moszkvának komoly veszteségei lesznek legfőbb export cikkeit illetően. A történész az Inforádiónak adott interjúban azt mondta, ebben az évben akár két számjegyű is lehet a visszaesés, de 5-6 mindenképpen. Németh Zoltán interjúja.
Hogy áll az orosz gazdaság jelen pillanatban? Mennyire leginkább az ásványkincsek kitermelése adja az orosz gazdaságnak a hajtóerejét?
Hát ez változatlan, és ugye lehetett látni már az év elején, hogyha a koronavírus járvány nem érné el Oroszországot valamilyen csoda folytán, de annak köszönhetően, vagy annak következtében, hogy a legfontosabb szénhidrogén piacain jelentős mértékben és hosszú időre visszaesik a gazdasági aktivitás, Oroszország komoly veszteségeket lesz kénytelen elszenvedni, és ez így van, ráadásul Oroszországot is elérte, és elég súlyosan elérte a járvány.
Hát ugye jelenleg is mennek le ezeknek az árai, tehát akár az olajnak, akár
így van, háznak. Így van, ráadásul tavasszal belekeveredett egy teljesen végiggondolatlan árháborúba Szaúd-Arábiával, tehát millió egy probléma egyszerre sújtja Oroszországot, és eközben szerintem van egy legitimációs válsága is a rezsimnek, hiába ez a 78%-os eredmény, amit ahogy próbáltam előadni, nagyon sokféle technika alkalmazásával sikerült elérni, és félő, hogy a következő 2023 őszén esedékes Duma választáson is valami hasonló széles értelemben vett szavazási technológiát fognak alkalmazni, elnyújtják egy hétre, és egyéb praktikákat fognak bevetni, úgyhogy az, ami itt most bevált, lehet, hogy néhány évvel később majd egy sokkal komolyabb eseményen visszaköszön majd. Röviden azt mondanám, hogy pillanatnyilag annak függvényében, hogy lesz-e második hullám, és ez a hullám eléri-e Oroszországot, és milyen mértékben sújt le rá, vannak olyan prognózisok, amelyek ebbe az évben akár a kétszámjegyű visszaesést, recessziót sem zárják ki. Ez valószínűleg csak abban az esetben következnék be, ha itt egy nagyon jelentős második hullám is lesújtana. Ha nem, akkor ez valószínűleg olyan 5-6-7% közötti. Kubin például a számvevőszék elnöke, aki 10 éven keresztül szövetségi pénzügyminiszter, miniszterelnök helyettes volt, és az egyik legtekintélyesebb gazdasági szakértőként tartják számon, 7-8%-os visszaeséssel számol. Tehát azt kell mondjam, hogy a reális, pillanatilag feltételezhető reális sávja a visszaesésnek valahol 5-10% között van.
Tehát akkor a gazdaság továbbra is csak az ásványkincsekre épül, nincsen ipar és nincsen olyan dolog, ami adott esetben kihúzná a gödörből Oroszországot.
Valóban, tehát itt jelentős strukturális átrendeződés nem történt. Újra és újra, megint csak Kudrinra hivatkozva tudom kiemelni, hogy a fejlett technológiák globális piacából jóval 1% alatt részesedik Oroszország. Tehát igazán...
Nincs is szándék ennek a megváltoztatására? A strukturális átalakításokra?
Hát nyilván van szándék, és szó sincs róla, hogy a hatalom ne lenne ezzel tisztába, csak egy dolog valamit felismerni, és más dolog valamit felismerés jegyében átalakítani. Ráadásul a 2011-12 fordulóján, abban a minipolitikai válságban, ami kialakult a Duma választás után, 2011 decemberében is tartott végig 12 nyarán, lényegében Putyin és környezete számára kiderült, hogy az a születőben lévő, egyre erőteljesebbé, egyre aktívabbá váló középosztály, ami egyébként Putyin első két elnöki ciklusának jó teljesítménye nyomán alakult ki, és izmosodott, és erősödött meg. Szóval ez a városi középosztály, ez elfordult tőle. És egyáltalán nem véletlen, hogy igazán konzervatív retorikával Putyin csak 2012-től jelentkezik azelőtt. Ezek a kifejezések, nemzet, közös történelem, hagyományos család, Pravoszlávia, ezek elvétve tűntek elő a putyini retorikából 12-ben, amikor felismeri, hogy a kreatív, leginkább attraktív városi középosztály elfordult tőle, akkor a vidéki Oroszország lesz az ő szavazótábora. A probléma csak az, hogy miután fél ettől a városi középosztálytól, amely Oroszország számára éppen a modernitást és a modernizálódás lehetőségét adja, vagy adhatná, épp ettől a csoporttól, ettől a társadalmi rétegtől fél a putyini rendszer. Következésképpen én kevés esélyt látom arra, hogy amíg Putyin Oroszország elnöke, itt változás következne be, és azok a strukturális gondok eredményes megoldással állnének a következő években.
Ez Bíró Zoltán, történész Oroszország szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban ismét itt van velünk Hornyák József, a portfólió munkatársa. Köszöntelek újra, szervusz. Változott a helyzet az elmúlt 20-25 percben a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ilyen óvatos emelkedéssel próbálkoznak a hazai részvények. A BUX Index 0,4%-os pluszban van, 36.349 ponton áll jelenleg. Mindegyik blue chip a pozitív tartományban van. A Magyar Telekom és a Richter papírjai egyaránt 0,1%-kal emelkednek. az OTP 0,4%-os, a MOL pedig 0,8%-os pluszban áll jelenleg. Mindeközben a forint piacán érdemi elmozdulásokat nem láthattunk az elmúlt időszakban. Az euróval szemben 351,2-es szinten, a dollárral szemben pedig 312,6-os szinten áll az árfolyam.
Horniák József portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.